Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa jóváhagyta a 9 boldog kanonizálását és kijelölte a szenti avatási szertartások időpontját. A konzisztóriumon a Szentatya bejelentette, hogy boldog Pier Giorgio Frassatit és boldog Carlo Acutist szeptember 7-én együtt avatják szenté. Mindkét szenti avatás nagy várakozása vezi a hívek részéről. Ferenc pápa maga jelentette be mindkettejük szenti avatását, de halála miatt az eredeti időpontot végül el kellett halasztani. Az új időpont tehát szeptember 7-e. Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán területén, a célpontok között iráni atomlétesítmények, a katonai vezérkar és magasrangú atomtudósok voltak. A támadás tényét később az izraeli védelmi minisztérium is megerősítette, közleményében megelőző csapásként hivatkozott rá. Az incidenst követően Israel Katz izraeli védelmi miniszter rendkívüli állapotot hirdetett ki az egész ország területére. Az izraeli légteret is teljesen lezárták, csak úgy, mint Iránét. Több iráni állami médium is azt jelentette, hogy a támadásokban meghalt Hosszain Szalami tábornok, az iráni iszlám forradalmi gárda főparancsnoka és Mohammad Bagheri vezérkari főnök is. Bár néhány amerikai törvényhozó támogatásáról biztosította Izraelt, a nemzetközi közösség a reakciók alapján elítéli a támadást és békét szorgalmaznak. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentése szerint Izrael valóban eltalálta Irán fő dúsítóját, de nem tudnak megemelkedett sugárzásról. Irán kemény választ ígért. Az izraeli támadások miatt Irán soron kívüli ülést kezdeményezett az ENSZ biztonsági tanácsában, közölte az iráni ENSZ képviselet. Irán hivatalosan is hadüzenetnek minősítette Izrael légi csapásait. A külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett izraeli kollégájával Gideon Szárral, majd arról számolt be, a kormánynak nincs tudomása bajba jutott magyar állampolgárról a közel-keleti válsághelyzettel kapcsolatban. Szijjártó Péter tudatta, a mostani harci cselekményekkel érintett térségben összesen 860 olyan magyar állampolgárról tudni, akik konzuli védelemre regisztráltak, döntő többségében ők Izraelben tartózkodnak, de vannak jó néhányan Jordániában, illetve Iránban is. Arra is kitért, izraeli hivatali partnere tájékoztatta az Irán elleni légicsapások okairól és a döntés hátteréről. Ukrajna egy napig sem tudna talpig maradni a nyugat nélkül, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök szerint, ha Ukrajnát felvennék az Unióba, csak időkérdése lenne, mikor vonódna be az összes többi ország a konfliktusba. A kormányfő úgy véli, két szláv testvérnép háborúja zajlik, Brüsszel koncepciója viszont az, hogy Ukrajna az európai biztonságért harcol. Az európai gazdaság stagnál, az államok eladók, nincs pénz Európában, semmi közben egy másik államot próbálunk fenntartani, fejtette ki. Az ukrán elnöknek Orbán Viktor azt üzente, ne fenyegetőzzön általunk nem ismert dokumentumokra hivatkozva. A miniszterelnök szerint vannak Magyarországon ukrán barátpártok, a Tisza és a DK is ilyen, de ez nem jogosítja fel Volodymyr Zelenszkijt arra, hogy így beszéljen. Kijelentette, az ukránoknak nincs joguk arra, hogy belépjenek az Európai Unióba, arra van, hogy jelentkezzenek. A magyarok most alakítják ki a véleményüket, tette hozzá. Néhány pillanattal azután, hogy kilépett a stúdióból Orbán Viktor, már posztolta is a Facebookon, elérte a 2 millió Vox 2025-ben résztvevők száma. Orbán Viktor hivatalos látogatás keretében fogadta Duma Gideon Bokót, a botszvánai köztársaság elnökét. A találkozó történelmi jelentőségű, a diplomáciai kapcsolatok 1980-as felvétele óta most először került sor magas szintű állami vezetői látogatásra a két ország között. Szó volt a gazdasági, oktatási és fejlesztés politikai együttműködés lehetőségeiről. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, északkeleten lehet napközben több gomoly felhő az égen, csapadék nem várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a római papokhoz. Az egység, példamutatás és profétai elkötelezettség kötelékében. Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit együtt avatják szenté szeptember 7-én. A sportolók jubileuma a Vatikánban. Bajnokok, de főleg a remény kézművesei.
Leó pápa beszéde a római papokhoz. Az egység, példamutatás és prófitai elkötelezettség kötelékében. Leó pápa a pünköst hétfőn, az egyház születésnapját követő napon kezdett el egy sorozatot, amelynek keretében először a Szentszék jubileumi búcsójára, majd a vatikáni külképviseletek nunciusaival való találkozásra került sor. Csütörtökön pedig a várospüspökeként a hatalmas kiterjedésű egyházmegye papságával találkozott. Hozzájuk intézett beszédében az egység és a közösség, a papi testvériségben való lendület, a példaszerű élet és végül a kihívásokra adott profétai válasz témáit hangsúlyozta.
Ho desiderato incontrarvi per conoscervi da vicino e per iniziare a camminare insieme a voi.
Nagyon vágytam arra, hogy találkozzam veletek, hogy közelebbről megismerhesselek benneteket, és hogy elkezdjünk együtt járni. Kezdte a papokhoz intézett beszédét Leó pápa. Megköszönte nekik az életüket, amelyet az ország szolgálatára ajánlottak fel, mindennapi munkájukat, a szolgálatok gyakorlásában tanúsított nagylelkűségüket, mindazt, amit csendben megélnek, ami pedig időnként szenvedéssel, vagy éppen félreértéssel is jár. A római egyházmegye szeretetben és közösségben elnököl az egész egyház testében, és Leó pápa köszöni nekik, hogy ezt a küldetést nekik köszönhetően is tudja ő teljesíteni, a püspökökkel való kegyelmi kötelékben és Isten egész népével való gyümölcsöző közös felelősségvállalásban. A római egyházmegye azért is különleges, mert ide nagyon sok pap érkezik a világ különböző részeiről, különösen tanulmányi okokból, és ez azt jelenti, hogy a lelkipásztori életet is, főként a plébániákon, az egyetemesség és az ezzel járó kölcsönös elfogadás jellemeze. A Szentotya ebből az egyetemes római szemléletből kiindulva néhány alapvető szempontot hangsúlyozott. Az első megjegyzése az egységről és a közösségről különösen közel áll a szívéhez, hiszen ezt kérte Jézus is az atyától, hogy övéi egy legyenek. Az Úr jól tudja, hogy csak vele és egymással egyesülve tudnak a követői gyümölcsöt teremni és hiteles tanúságot tenni. Róma ősi hagyománya szerint a papok együtt éltek a plébániákon, így ők eleve közösségi emberek voltak, folytatta a pápa. Ma azonban mindezt akadályozza egy olyan kulturális légkör, amely az elszigetelődést vagy az önreferencialitást részesíti előnyben. Ezt nehezítik még a benső akadályok, amelyek érintik az egyházmegye benső életét, a személyes kapcsolatokat és az egyének szívében születő érzéseket, mint például a fáradtság vagy a meg nem értettség. Leó pápa szerette mindebben segíteni nekik azzal, hogy velük együtt jár, hogy így mindenki visszanyerje nyugalmát a szolgálatában, de éppen ezért kérjük tőlük a lendületet a papi testvériségben, amely a szilárd lelki életben, az Úrral való találkozásban és igéinek hallgatásában gyökerezik. A közösséget ebben az egyházmegyében is elkötelezettségé kell alakítani. Leó pápa arra kér mindenkit, hogy figyeljen ennek az egyháznak a lelkipásztori útjára, amely helyi jellegű, de vezetőjének, a pápának a megbízatása révén egyetemes is.
Camminare insieme è sempre garanzia di fedeltà al Vangelo.
Az együttjárás mindig az evangéliumhoz való hűség garanciája. együtt és harmóniában, arra törekedve, hogy saját karizmájával gazdagítsa az egyházat, de a szívekben egy testet alkotva, amelynek Krisztus a feje. A Szentatya második gondolata a példamutatási. Utalt Szent Pál szavaira, aki az efeszusi presbitereknek mondta egykor: tudjátok, hogyan viselkedtem köztetek. Ennek mintájára a pápa, atyai és lelkipásztori szívvel kéri, hogy törekedjünk mindnyájan arra, hogy hiteles és példamutató papok legyünk. Tisztában vagyunk természetünk korlátaival, az Úr pedig mélységesen ismer bennünket, ám mi rendkívüli kegyelmet kaptunk. Értékes kincset bíztak ránk, amelynek szolgálattevői vagyunk. A szolgálatot pedig azt kérjük, hogy legyen hűséges. Egyikünk sem mentesül e világ csábításaitól, és a város a maga ezernyi ajánlatával, még a szent élet iránti vágytól is elvonhat bennünket. Maradjuk meg a mester eredeti hívásának mai vonzásában, hogy megérezzük és átéljük az első óra szeretetét, azt, ami erős döntésekre és bátor lemondásokra késztetett bennünket. Ha együtt próbálunk példamutatónak lenni egy alázatos életen belül, akkor képesek leszünk kifejezni az evangélium megújító erejét mindenki számára, buzdított Leó pápa. Utolsó megjegyzésként azt kérte, hogy korunk kihívásait proféta értelmezésben szemléljék a papuk. Aggódunk és elszomorít bennünket mindaz, ami nap mint nap történik a világban. Megsebez bennünket a halált okozó erőszak, a társadalmi egyenlőtlenség, a szegénység, a peremreszorulás és a széleskörű szenvedés, amely olyan rossz közérzetet kelt. Mindez Rómát is érinti, amelyet a szegénység több formája és a lakhatás súlyos vészhelyzete is jellemez. Az Úr azonban azt kéri tőlünk, hogy fogadjuk el ezeket a kihívásokat, hogy evangéliumi módon értelmezzük őket, hogy a tanúságtétel lehetőségeként éljük meg őket. Ne meneküljünk el előjük. Legyen a lelkipásztori elkötelezettség akár csak a tanulás, amelyben megtanulhatjuk, hogyan építsük Isten országát a mai bonyolult és kihívásokkal teli történelemben. Az utóbbi időkben olyan szent papok példáját láthattuk, akik képesek voltak összekapcsolni a történelem iránti szenvedélyt az evangélium hirdetésével, mint Don Primo Mazzolari és Don Lorenzo Milani, a béke és az igazságosság profétái. És itt Rómában volt Don Luigi di Liegro, aki a nagy szegénységgel szembesülve életét az igazságosság és az emberi fejlődés útjainak keresésére áldozta. Merítsünk erőt ezekből a példából, hogy folytassuk a szentség magvainak elvetését városunkban. Leó pápa végül közelségéről, szeretetéről és arról a készségéről biztosította római papjait, hogy velük együtt jár majd.
Fidiamo al Signore la nostra vita sacerdotale.
Bízzuk papi életünket az Úrra, és kérjük, hogy egységben, példamutatásban és profétai elkötelezettségben növekedjen korunk szolgálatában. Kísérjen bennünket Szent Ágoston szívből jövő felhívása, aki azt mondta: szeressétek ezt az egyházat, maradjatok ebben az egyházban, legyetek ez az egyház. Szeressétek a jó pásztort, a gyönyörű vőlegényt, aki senkit nem csal meg, és nem akarja, hogy bárki is elvesszen. Imádkozzatok az elveszett bárányért, hogy ők is jöjjenek, hogy ők is felismerjék, hogy ők is szeressék, hogy egy nyáj és egy pásztor legyen. Zárta a római papokhoz intézett beszédét 14. Leó pápa.
Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit együtt avatják szentté szeptember 7-én. 14. Leó pápa pénteken délelőtt tartotta pápasága első rendes nyilvános konzisztóriumát, amelyen a bíborosok hivatalosan jóvá hagyták 8 boldog szenté avatását. Az eseményen a Szentatya bejelentette, hogy boldog Pier Giorgio Frassatit és boldog Carlo Acutist szeptember 7-én együtt avatják szenté. Ferenc pápa jelentette be boldog Pier Giorgio és Carlo szenté avatását a 2024. november 20-i általános kihallgatáson, ami hatalmas tapsvihart váltott ki a Szentpéter téren összegyűlt hívőseregből. Acutist szenté avatását, akit 2020. október 10-én Assisi-ben avattak boldoggá, eredetileg 2025. április 27-ére, húsvét második vasárnapjára tervezték, hogy egybeessen a serdülők szentévi zarándoklatával, míg Frassati szenti avatását augusztus 3-ára, a fiatalok jubileumának csúcspontjára tűzték ki. Boldog Kárló szenti avatásának elhalasztását Ferenc pápa halálának napján április 21-én jelentették be, és széles körben feltételezték, hogy boldog Pier Giorgio szenti avatását is hasonlóképpen elhalasztják. Leó pápa pénteki bejelentésével végre eloszlatták a kanonizálások időzítésével kapcsolatos kétségeket. 14. Leó úgy döntött, hogy a szentek közé sorol két különböző korszakból származó fiatalembert, akik teljesen eltérő életet éltek, de mégis egyesülnek Krisztus iránti szeretetükben, és abban a kétségükben, hogy ezt a szeretetet átadják azoknak, akiknek az életére hatással voltak. A pénteki konzisztóriumon Leó pápa kitűzte 7 másik boldog szenté avatásának időpontját is. Köztük van a mártír halált halt örmény katolikus Ignácius Sukrallah Maloyan érsek, aki 1915-ben halt meg az örmény népirtás során az Oszmán Birodalomban, valamint Péter Torrot, világi hitoktató, aki 1945-ben halt vértanú halált, mert a japánok által elrendelt tilalom ellenére folytatta apostoli munkáját. Boldog Péter lesz az első szent Pápua Új-Gineából. 3 női szerzetes is azok között van, akiket októberben szenté avatnak. Vincenza Maria Poloni, a Veronai Irgalmas Nővérek Intézetének alapítója, Maria del Monte Carmelo Rendiles, Venezuelából a Jézus Szolgáló Leányai Kongregáció alapítója, és Maria Troncatti, a Keresztények Segítsége Szűzanya Leányai szerzetesrend tagja. Végül 2 másik világi hívő is bekerül a szentek sorába, Bartolo Longo, a híres Pompei Mária kegyhely alapítója, és José Gregorio Hernández Cisernos, venezuelai orvos és a Ferences világi rend tagja, akit a szegények orvosaként ismertek, mert kezelte a rászorulókat, sőt, a gyógyszereiket is kifizette.
A sportolók jubileuma a Vatikánban. Bajnokok, de főleg a remény kézművesei. Június 14-én és 15-én tartják a sportolók szentévi találkozóját Rómában. Az esemény bemutatóján Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés Dikasztérium prefektusa kiemelte. A sport arra tanít, hogy felálljunk egy vereség után, épp úgy, ahogy a hit támogat minket a nehéz pillanatokban. Egy sportoló számára nagyon fontos veszíteni, mert olyankor mutatkozik meg, ki ő valójában, hogyan tud fölállni, miként érti meg, hol hibázott, és mi a következő célja, mondta el a jubileum sajtótájékoztatóján Novella Calligaris, aki az első olasz olimpiai aranyérmet szerezte úszásban. 800 méteres gyorson világcsúcsot állított be 1973-ban, ma pedig újságíróként dolgozik. A szentszéki bemutatón rajta kívül Mendonça bíboros mellett Amelio Castro Grueso paralimpiai vívó és Gianpaolo Mattei, az Atlética Vaticana elnöke is jelen volt. A kétnapos sűrű program fő eseménye vasárnap a Szent Mise lesz, amelyet 14. Leó pápa mutat be 10:30-kor a Szent Péter Bazilikában. Minden sportolónak megvan a saját története, amit elmesélhet. Mindenkié más és más. Az eredmény nem szorul magyarázatra, de ami érdekes, az az, hogyan ért el odáig, mi motiválta, a szenvedése, a bukások és újrafelállások. Az ókori Görögországban a sport egy volt az olimpiai játékok ágai közül, ott volt a költészet, a tánc, az ének is. Vissza kell térnünk a kultúrának ehhez a globális látásmódjához, fejtette ki az egykori olasz úszónő. Még ha magányos sportágnak is tűnik, a sport mindig egy közösség, amely mozgásban van, húzta alá José Tolentino de Mendonça bíboros. Alkalom arra, hogy beszéljünk az emberről és élet céljairól, örömeiről, a transzcendens és a végtelen iránti vágyáról. Alkalom arra, hogy megtapasztaljuk azt a fegyvertelen és lefegyverző reményt, amelyről 14. Leó pápa beszél nekünk. A Kultúra és Nevelés Dikasztérium nem annyira versenyprogramra fókuszált, hanem inkább össze akarta kötni a sportot annak lényegével, a kultúrával és a neveléssel, magyarázta a prefektus. Június 1-én Leó pápa a Giro d'Italia kerékpárverseny résztvevőinek azt mondta, hogy példát jelentenek a fiataloknak az egész világon. Ez a mondat két alapvető dologra világít rá. Először is arra, hogy az egyház elismeri a sportot. Másodszor pedig arra, hogy a sport felelősséget hordoz a társadalom iránt. Azt kívánom, hogy a sportjubileuma tudatosítsa újra a sportolókban. Ők is a remény misszionáriusai, mondta Mendonca bíboros. Június 14-én szombaton reggel 8 órakor kezdődik a program az Augustinianum pápai patrisztikai intézetben egy konferenciával. Címe: A remény lendülete. Történetek a dobogón túl. A jelentkezők csatlakoznak a többi zarándokhoz, hogy részt vegyenek a jubileumi audiencián, amelyet a Szent Atya tart a Szent Péter téren. A konferencia 13 óráig folytatódik, a remény és a sport kapcsolatáról szóló tematikával. Mendonca bíboros és Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke mond köszöntőt. Tanúságtételek hangzanak el, majd az egyház jelenlétéről lesz szó a sport és a nevelés világában. Végül pedig díjakat osztanak ki a sportfotózás kiválóságainak. Szombaton délután a sportolók, családtagok és barátok átléphetik a Szent Kaput. Délután 5 órakor találkoznak a Vatikáni Rádió székháza előtti megújult téren, a Piazza Pián, ahonnan imádkozva körmenetben haladnak a Szent Péter bazilikához, majd ott belépnek a Szent Kapun. Este 9:30 filmvetítésre invitálják a zarándokokat. A Tiberisen túli San Cosimato téren megtekinthetik az Oscar-díjas Tűzszekerek című filmet Hugh Hudson rendezésében, mely két brit atlétáról szól. Június 15-én vasárnap délelőtt 10:30 Leó pápa a Szent Péter bazilikában szentmisét mutat be, amelyre különösen a sportolókat és hozzátartozóikat várják. Gianpaolo Mattei, az Atlétika Vatikána elnöke elmondta: a sportjubileuma nem egy verseny, bajnokság vagy kupa. Ez egy keresztény élmény, amit a sportolók, profik vagy amatőrök minden korosztályból, vezetők, edzők, szervezők, támogatók és a hozzátartozók együtt élnek meg. Mint egyetlen nagy csapat, mindenki ugyanazzal a méltósággal, anélkül, hogy az éremtáblázatot figyelnénk. Angolul és olaszul olvassák fel Szent Pálnak a korintusiakhoz írt levelének egy szakaszát, és elimádkozzák a mi atyánkot. A zarándokokat a tezei közösség hagyományos énekei kísérik. A francia püspöki konferencia egy képviselete átadja az Atlétika Vatikána Szentszéki Sportegyesületnek a sportolók keresztjét, amit a 2024-es Párizsi olimpián és paralimpián a versenyzők kápolnájában állítottak ki. Az átadón jelen lesz Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Ezt a keresztet helyezték el 2012-ben Londonban, majd 2016-ban Rio de Janeiroban is az olimpia idején. Ferenc pápa 2013-ban megáldotta a brazíliai ifjúsági világtalálkozó alkalmával, és elvitték 2023-ban Lisszabonba is. A Vatikáni Sportegyesület a sportolók keresztjét majd átadja annak az egyházmegyének, amelynek területén megrendezik a téli és a nyári olimpiai és paralimpiai játékokat, az ifjúsági világtalálkozók keresztjének hagyománya szerint.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
láttam, egy szántóföldet láttam, kiégett tarló, semmi más. Eső nem hullott régen, felhő sem volt az égen, minden tönkretett a szárasság. De hirtelen nagy szél támadt, elsodort minden gátat, felhők gyűltek az ég alján. Eső illatát éreztem, és imádkoztam csendben, Uram, áldásod áraszt rám. Ébredésre vár a fő, szomjas a nagy világ, és annyi száraz ég után, most élő vízre vár.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai folytatják a jegyes oktatásról szóló beszélgetésüket.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Tisztelt rádióhallgatók, Szokoly Bettina, Szűcs Laura, a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai, a mai műsornak a szerkesztői velem együtt. A jegyes oktatás témakörében bár nagyon sok témát átvettünk, amellyel érdemes foglalkozni a felkészítő kurzus alatt, és érdemes a pároknak is egymással megbeszélni. Igazából alig maradt már olyan terület, amit úgy gondoltunk, hogy érdemes még megemlíteni, de talán a mai adásban még sikerrel veszünk egy-két témát át. Az első, amivel szeretnénk foglalkozni, a munka lehetőség. A munkaviszony az egyénileg is nagyon fontos valakinek az életében, hogy úgy érezze, hogy nem értéktelen, nem fölösleges a társadalomban, illetve hogy a megélhetése biztosítva legyen, pláne ha valaki elszakad már az otthoni környezettől, a szüleinek a megtartó közegéből. Mindez fokozottan jelentkezik, hogyha valaki össze is köti az életét valakivel, hiszen már nem csak önmagáért felelős, hanem a házastársáért és a leendő gyermekekért is. Ezért a munkaterületen kérdezlek benneteket, hogy milyen olyan témák fordulnak elő, amiket fontos egymással megbeszélni és tisztázni, mielőtt összeköti két ember az életét.
Szerintem egyénileg is fontos, hogy ki milyen munkára vágyik, hogy ezt később össze lehessen egyeztetni, hogy mondjuk ha a férfi esetleg kicsit lazábban áll a munkához, hogy a nő mondjuk tudjon karrieristeleni gyerek mellett, vagy fordítva.
Tehát először is, hogy engedjék egymást dolgozni, egyáltalán, hogy belefér a férfi házasság képébe, hogy az asszony is dolgozik, igen, ez biztos, hogy lényeges.
Vagy ha az egyik fél mondjuk úgy képzeli, hogy külföldön vállal munkát, akkor ugye az is nagyon fontos, hogy azt megbeszéljük, hogy egyáltalán mit szól hozzá ugye a jövendőbeli feleség.
Hiszen van, akinek annyira fontos az otthoni környezet, pláne ha élnek a szülei, hogy elérhetőek legyenek, főleg ha valakit ápolni kell, hogy nem hajlandó miatta ugye messzire utazni, vagy a hazája ilyen fontos. De nem kell ilyen messzire menni, szerintem már az is nagyon fontos, hogy azt tisztázzuk, ami egy kicsit a lakóhelyel is összefügg, hogy mi most egy falu környezetében gondoljuk el a munkát, például egy természetben végzett munka, mondjuk szívesen nyitnánk egy háztájgazdaságot, vállalkozást, a másik ember pedig teljes egészében mondjuk a szolgáltatásoknak a témakörében tudja magát elképzelni, és tőle idegen ez a környezet. Mi az, ami még a munkával kapcsolatban fontos lehet? Gondoljatok munkaidőre, fizetésre, sok-sok minden.
Hogy például a férje el tudja viselni, hogyha esetleg a felesége többet keres, hogy nem érzi-e, úgymond kicsit
megalázónak.
Megalázónak, igen.
Meg a munkaidő is nagyon fontos, hogy mondjuk, ugye ha vannak már gyerekek, akkor össze kell úgy szervezni a napokat, hogy mikor kimegy a gyerekért, akkor hogy ki fog esetleg bevásárolni, meg egyéb ilyen dolgokat.
Tehát ilyen logisztikai szervezési dolog, hogy hogyan jutunk el reggel a munkahelyre, iskolába, ki kapja fel a gyerekeket, ki hol pottyantja le, igen. Tömegközlekedéssel megyünk-e, vagy autóval közlekedünk. Még egy mondattal visszautalnék a fizetésre, amit mondtál, Laura. Nagyon érdekes, hogy voltam 2 évet, ugye Kanadában ott is éltem. Annyira magánszférába tartozik a kereset kérdése, hogy sokszor még házaspárok sem tudják egymásról, hogy mennyit keres a másik. Tehát ott a legnagyobb sértések közé tartozik, ha valakitől megkérdezik, hogy mennyit keresel, mert ahhoz senkinek semmi köze, ők így fogják fel ezt az életet. Ezért mi ennél jobban a közösben gondolkodunk, tehát abban, hogy igenis nyílt kártyákkal játszunk, tehát ne legyenek ilyen egyéni akciók a gazdasági élet területén sem.
Vagy mondjuk az is, hogy például kivállal mondjuk a gyerek mellett részmunkaidős állást, vagy rendes állást, vagy esetleg kimegy el gyesre, mert ugye az is előfordul, hogy ugye a nő dolgozik, és akkor ugye a férj marad otthon a gyerekkel.
Pontosan, hogy ne kapja meg azt a vádat esetleg később a nő, ha dolgozni akar a fér része, hogy neked nem ez a dolgod, neked itthon kéne lenni a gyerekkel. Túlmunka, hétvégi munka, sokszor van ugye főleg a magánszférában, magáncégek, hogy nem hogy megkérik, hanem szinte utasítják a dolgozót, hogy pluszban még dolgozzam, és ez ilyenkor mehet a család rovására időben. Itt milyen problémák vetődhetnek fel?
Hát például, hogyha a közös családi programban mondjuk a nagyinak vagy egy másik rokonnak a születésnapja vagy egyéb ilyen rendezvény, akkor például az apuka nem tud rajta részt venni, vagy a gyereknek esetleg ha fellépése van, akkor nem tud rá elmenni, mert dolgozik.
Vagy a munka miatti stressz is akár ugye az egészségre káros lehet, és ugye ebből is adódhat konfliktus helyzet, hogy ugye úgymond ráparancsol az egyik fél a másikra, hogy ugye ne menjen dolgozni, mert hogy így is rosszul van.
Sokan hazaviszik ugye a munkát magukkal, akár konkrétan papírokban, akár pedig csak a fejükben, a gondolatukban, és nem tudnak átkapcsolni, kikapcsolódni, igazán találkozni a házastársukkal. Persze itt nagyon sok múlhat a házastársnak a figyelmén is, hogy meg tudja úgy nyitni a másik felet, hogy ő őszinte legyen a napjával kapcsolatban, sikerül-e neki ebből kilendíteni őt, hogy újult erővel kezdhesse másnap a munkát, ne pedig fáradtabban esetleg, mint előző nap. Akkor a kikapcsolódásról is összefügghet, hiszen sokszor van az, hogyha valaki szellemi munkát végez, akkor szívesen csinál fizikai munkát odahaza, mert számára az kikapcsolódás, hogy barkácsol, kertészkedik, fúrfarag, szereli az autót, míg a fordítottja is gyakran van, hogy mivel egész nap ezt csinálja, ő meg szívesebben pihenne, olvasna, tévét nézne, stb.
De egyébként most a ház körüli munkákra, vagy azok jutottak eszembe, és valamelyik nap láttam az interneten egy ilyen képsorozatot, amit egy grafikus készített a feleségével, hogy pont az volt, hogy egy IKEA bútort vásároltak, és a férj ábrázolva volt, hogy játszik ilyen kisebb kirakóssal, aztán a feleség, aki már összerakta a szekrényt, egyedül közli, hogy mindjárt megyek szívem, csak ezt befejezem és segítek. És egyébként ez is jól van szerintem ábrázolva, mert ugye a nőkről elterjedt a közhiedelemben, hogy mi nem értünk semmihez, még a villanykörtét sem tudjuk kicserélni, aztán meg hát nem mindig a férfiak szokták például a szekrényt összerakni.
Engedjétek meg, hogy a munkának egy kicsit ilyen teológiai távlatot is mondjak, hiszen ez így még talán egy kevésbé hitanos megközelítés. Nekünk azért a mi szemszögünkből az, hogy valaki férfeleség, anya, apa, az nem csak egy foglalkozás a sok közül, hanem hivatás. És azért akármit is végez valaki napközben, legyen az a legtiszteletre méltóbb munka, orvos, valaki tanár, vagy bármilyen munka, azért sose szabad elfelejteni, hogy az elsődleges hivatása az az, hogy ő a házastársának a párja, és a gyerekeknek a anyja vagy apja. Tehát, hogy ezt tekintsük az elsődleges hivatásunknak, meg munkánknak, és valóban itt érezzük azt, hogy majd elsősorban ezért leszünk elszámoltatva a túlvilágon, hogy na, itt megtetted azt, amit kellett. Itt kell ugye nem csak az anyagi bázist biztosítani, hanem a figyelmet, a szeretetet. Ezt nem lehet pótolni a gyereknél azt, amit az első pár évben nem adott oda az ember játékban, figyelemben, vele együtt eltöltött minőségi időben, hogy szoktuk mondani. Hát valahol ez az elsődleges munkánk.
Menj tovább, ha már csodálkozva néznek rám, míg nagy vagy, atyám, helyre állítottál már, lábam újra táncot jár, csodálkozva néznek rám, míg nagy vagy, atyám, helyre
Menjünk egy másik témakörre át, ez inkább a házasságnak az ilyen zárt ajtók mögött megtörténő oldala, amit kevésbé tud a külvilág, de nagyon-nagyon fontos, és ez a vitakultúra. Kétségtelenül emberek között mindig voltak és lesznek is feszültségek, konfliktusok, nézeteltérések, nem lehet enélkül élni. Akik legjobban szeretik egymást, azok sem értenek együtt mindig egymással mindenben, és ez így van rendjén. Mit gondoltok, hogy a konfliktusokról beszélni, megismerni a másiknak a konfliktus helyzetekben való viselkedését miért lényeges a egyesség ideje alatt?
Hát ugye, hogyha később vitára kerül sor, akkor azért jó tudni, hogy a másik fél hogyan reagál magára a veszekedése, mert ha mondjuk például kiderül, hogy teljesen előjön egy ilyen agresszív oldala, és esetleg még tetlegességig is fajul, az mondjuk nem biztos, hogy a legjobb dolog, amit mondjuk egy házastárs el tud képzelni. Úgyhogy ilyen szempontból jó, hogyha...
És könnyen meg lehet, hogy ismerte volna ezt az oldalát, a másik, akkor lehet, hogy nem is megy hozzá, vagy nem veszi el. Vagy mondjuk a vérmérsékletre gondoljatok.
Hát például, hogyha ugye az egyik ember inkább vitakerülő, hidegvérű, és a másik egy ilyen temperamentumosabb, aki mondjuk...
Vehemensebb.
Aki szereti azt a jó kis mediterrán, latinos, ajtócsapkodós vitázást.
Tányértörős.
És ez a ma nem alszol itthon, drágám, légy szíves, menj haza az édesanyjához, stílusú veszekedést, az nem szerencsés, mert a papucsférjek így termelődnek sajnos.
Vagy a kanapénbe van ágyazva neked?
Van ennek egy ilyen egyéni oldala, hogy nekünk is fel kéne nőni egy olyan érettségi szintre, hogy tudom kezelni a saját indulataimat, hiszen nem csak a házastársammal, a munkahelyen se tehetek meg bármit, bármikor, vagy egy hivatalban, vagy egy buszon, villamoson, ott is mindenhol viselkedni kell valahogy, de az tény, hogy az emberek többsége ugye odahaza engedi el magát. És ebbe az a rossz, hogy azt büntetjük, aki a legkevésbé érdemelné meg. Pont azt az embert, aki inkább törődés, szeretetet érdemelne tőlem, de ugye ott engedjük el magunkat, ott érezzük úgy, hogy na végre egész nap tartanom kellett magamat, most már elengedhetem magamat, és akkor az a baj, hogyha egy házastárs csak ezt látja mindig, hogy hazajön a férjem vagy a feleségem, és rám borítja az egész napi feszültséget, amit ő mások okoztak neki, nem én, akkor bizony, ha csak ilyen visszajelzéseket kap valaki, hát ember legyen a talpán, aki tart mellette hosszú távon. Tehát itt nagyon lényeges az, hogy ilyenkor szoktam mondani lelki beszélgetésben, hogy egy az, hogy mondjuk el a házastársnak, hogy nehéz napom volt, fáradt vagyok, már előre elnézést kérek, ha úgy fogok reagálni, nem te tehetsz róla, és nem a személyed ellen szól, hanem ilyen a hangulatom, légy szíves, ezt kalkuláld bele mondjuk a mai napba. Ez egyik nagyon jó. A másik dolog az pedig, hogy nagyon sok pozitív jelzést adjunk le, tehát köszönjük meg a másiknak, hogy elvisel minket, hogy kitart mellettünk, hogy főz most, takarít ránk, mert ha soha nem mondjuk ezt el, csak mindig azt várjuk el tőle, hogy legyen megértő az én nehéz napom végén, hát akkor nincsen bevitel, csak mindig kiadási oldal. Egyébként a konfliktusoknak van egy pozitív hatása is, hiszen azzal, hogy két ember összekapcsolja az életét, alakul, ahogy eddig kezelt a konfliktusait. Tehát csiszoljuk egymást, a felek egymással.
Meg új információk derülhetnek ki a másikra, például, hogy min kapja fel a vizet, hogy min sértődik meg, mivel lehet lenyugtatni, és ez hasznos a későbbiekben is. Például, hogyha egy újabb vitára kerülne sor, hogyha már tudjuk, hogyha elviszünk, nem tudom, mondjuk veszünk neki süteményt, akkor megnyugszik.
Vagy a vita megelőzésére. Ez mondjuk a gyerekeknek is jó, amikor tudják, hogy a szülő mind kapja fel a vizet, és akkor mind nyugszik meg, és már alapból úgy megy haza, hogy úgy kezdi, hogy jaj, szeretlek, anya.
Egyes lett a matek.
Érdekes, most mondtátok a nevelés oldalát, és eszembe jutott, hogy milyen fontos lehet az, hogy a házas felek ne játszanak szerepeket, ne játsszák meg magukat a gyerekek előtt, mert azzal nem tudnak mit kezdeni, mert érzik, hogy a felszínen mondjuk minden rendben, drágám, szeretlek, és közben azt adjuk le nonverbális vagy jelzésként, hogy ki nem állhatlak, mert most éppen tele van a hócipőm veled. Tehát ilyen értelemben jobb, ha nyílt kártyákkal játszunk, és a gyerekek is megtanulják azt, hogy lehetünk őszinték egymáshoz. És hogy apa meg anya mondjuk úgy szereti egymást, hogy őszinte, akkor is őszinte, hogyha nem szimpatikus neki a másik, és látják azt, hogy le lehet valamit zárni ilyen egyenes úton is, hogy túltesszük magunkat rajta, hogy vállaljuk a tetteinkért a felelősséget.
Vagy a viták utáni kibékülés, az is úgymond megmutatja, hogy a melyik félnek mi a legjobb. Tehát van, aki inkább úgy szereti, hogy akkor elmegy otthonról, kicsit eltölt egyedül egy kis időt, lehiggad, és akkor utána megbeszéljük. Van, aki meg ugye az a típus, aki akkor, na most gyere ide, és akkor most beszéljük meg.
Vannak azok az emberek, akik meg se beszélik, hanem csak úgy megtörtént a beszekedés, esetleg még a hisztéria is, és hát nem tudom, úgy leginkább érzelmi zsarolással hannak a másikra, hogy bocsánatot kérjen, de valójában nem is kér bocsánatot, mivel ki lett kényszerítve. És akkor utána így a szőnyeg alá söprik, és eljátszák, hogy jó, most minden rendben van.
És aztán később ebből lesz a probléma.
Még nagyobb.
Amikor előjön mondjuk esetleg a férjből, hogy mert hogy mindig én vagyok az, aki bocsánatot kér, és most itt az ideje, hogy te is egy kicsit idézőjelesen megalázkodj, hogy akkor most itt az idő, hogy te is kicsit magadban nézz, és felvállald azt, amit tettél.
Még egy kicsit tovább vinném a gondolatot, most, ahogy mondtátok a megbocsájtást a vita után, hogyha viszont szerencsés módon, hála Istennek, megtörtént a megbocsájtást, tehát sikerült megbeszélni, és lezártuk, akkor meg azt gondolom, hogy nagyon aljas dolog évekkel később elővenni valamit a múltból. Tehát ez még egy tipikus hibája a házas feleknek, hogy ha nincs más aduász a kezembe, és mérges vagyok rá, hogy de 5 évvel ezelőtte akkor is ezt csináltad, és akkor sajnos ez arról árulkodik, hogy nem bocsájtottam meg igazán, akkor, vagy pedig tisztességtelen vagyok, mert felhasználok egy olyan dolgot, amit már lezártunk egymás ellen. És itt rátérhetünk arra is, hogy például mikre emlékezünk. Azt hiszem, hogy felelősek vagyunk arra, azért is, hogy mire emlékezünk. Ha hajlamosak vagyunk a sértéseket nagyon megjegyezni, szinte óra-percre meg tudjuk mondani, 5-6-8-10 évvel korábban, hogy ki mivel bántott meg bennünket, de mondjuk az, hogy a házastársam mondjuk odafigyelt a születésnapon, vagy így napon meglepett egy ajándékkal, vagy csak kedveskedett, vagy megköszön nekem valamit, hát ezt úgy emellett, hogy elmegyünk, hogy ez természetes, pedig inkább ezeket kéne megjegyezni, és megköszönni, hogy de kedves voltál, hogy nem feledkeztél el rólam, vagy ma is kaptam tőled egy ajándékot, hogy nem tudsz úgy elmenni mellettem, hogy valahogy nem mutatnád meg, hogy mennyire szeretsz engem. Tehát ezeket volna jó inkább megjegyezni, meggyakorolni is. Még egy utolsó egy ilyen értelmet is szeretnék itt a vita kérdésében megemlíteni. Eddig csak arról beszéltünk, hogy a két fél egymással hogyan bánjon tisztességesen, nyíltan, őszintén, egyenesen. De ez az is kell, hogy a házas felek külön is őszinték, egyenesek, tisztességesek legyenek magukkal, meg a jó Istennel. Tehát azt hiszem, minden abból indul ki, hogy a két házastárs az például tart-e lelkiismeret vizsgálatot rendszeresen, önmaga napjáról, azt a dolgot valóban megbánja-e, meggyónja-e az Isten előtt, tehát érzi-e, hogy ez nem volt tisztességes, és hogyha az az adott bűn, amit megtalált magában és meg kell gyónni, az a másik fél ellen is irányult, nem csak az Isten sértette, hanem valamilyen embertársat, akkor bizony az embertárs elé is oda kell állni, és ki kell mondani, hogy ezért és ezért a dologért bocsánatot kérek tőled, mert ez a részemről nem volt egyenes, vagy nem volt helyes. Tehát, hogyha tudunk maradni igazából, és itt a vallási életünk fontossága van, lelkiismeretes emberek önmagunk előtt, meg az Isten előtt, akkor valószínűleg a vita kultúránk is tisztességesebb lesz. És hogyha most le is zárjuk ezt a kört magunkban, a jegyes oktatás témáját, azt gondolom, hogy nagyon hasznos és érdemes volt elővenni ezt a témakört. Mi itt elmondhatom a rádióhallgatóknak, hogy nagyon élveztük itt a stúdióban az adásokat, nekünk is sokat adott, és reméljük, hogy sikerült másoknak is profitálni belőle. Imán Kata jegyesekért, házasságra készülőkért ajánljuk fel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Laudator Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
Elhangzott műsorunkban Lúci Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Líceumi Krónikát. Ezt követően Közelkép című portréműsorunkban Zentai Péterrel, a Neumann János Gimnázium Technikum és Kollégium pedagógusával beszélgetünk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 a Zöld Hullám című környezetvédelmi műsorunkkal várjuk Önöket a készülékek elé, melyben szó lesz a Zöld Kapcsolat Egyesület nyári bükki nomád táborairól, és bemutatjuk a Miskolcváros turizmusáért díjt kitüntetettjét, a Szentilleki Turistapark megálmodóját. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melyben a Kácsi vadfűző versenyt és a Cserépvárolyai Masina Fesztivált látogatjuk meg. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renát, a Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
lelki adományok különfélék, de a lélek ugyanaz. Bárki kapja azonban a lélek ajándékait, mindnyájunk javára kapja. Olvasom az első korintusi levélben. Az egyház és a világ ma egyre jobban kötelezve érzi magát, hogy a pünkösdi csoda valóságát a történelem számára hatékonnyá tegye. Az elvilágiasodó világnak szüksége van arra a megújulásra, amit a Szentlélek ma szemünk láttára egyes helyeken a legkülönbözőbb embercsoportok között elindít. E megújulás különféle megnyilvánulása áll előttünk, emberek, családok, csoportok belső indítatásból találkozni akarnak egymással, és a vallásos élet lényegét az Istennel való személyes találkozásban fogják fel. A keresztségben velünk történtek tovább élnek, és most bontakoznak ki az Istenhez és az emberek közösségéhez való kötöttségünkben. Ez a mély keresztény közösségi tudat a közös imaliturgiában nyilvánul meg, ahol mindenki a Szentlélek belső indítása alapján megnyilatkozik, s így a jelenlévők imáját előmozdítja és gazdagítja. Az új lelki magatartás vagy lelkiség alapja nem csak a hit magyarázatából vagy a vallás oktatásból származó tudás, hanem a hitből jövő eleven tapasztalat. Isten nélkül nem tehetünk semmit, de Istennel együtt mindenre képesek vagyunk. Ezért tör fel lelkünkből az óhaj, hogy Isten dicsérjük, szeressük, neki köszönetet mondjunk, nagy tetteit ünnepeljük. Szentlélek Úristen, Te vagy a hit elindítója és ereje. Add meg nekünk, mai embereknek, hogy ne legyünk tovább közömbösek Isten dolgai iránt. Te vagy a remény ereje. Kérünk, segíts minket, hogy soha ne fáradjunk bele jót cselekedni, hanem tudjuk mindig újra kezdeni. Te vagy, Urunk, a szeretet ereje is. Szabadíts meg bennünket az önzéstől, ébresz bennünk igaz megbecsülést mások iránt, és add, hogy Krisztus nyájassága sugározzék arcunkról.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak